Másnap tovább indultak, és Galambúr már a sorban menetelt. Tropauer őszinte bánatára 4 párral hátrább. Valamennyien frissen, vidáman indultak útnak, de most már a Szahara közepén túl, olyan vidéken jártak, ahol 3-4 nap távolságra nem akadt oázis, és a katonák kimerülten, elcsigázottan rótták a port. Este a sivatagban táboroztak. Latouré őrmester már várta őket az állandóan elöljáró patrullal. A vén katonán alig látszott a megerőltető szolgálat. Ha lefogyott valamit, ez csak a bánkódás miatt volt. Mint egy csomó rongy, úgy hullott le a század a forró, sivár porra. Latouré kiszemelte a posztokat, és beosztotta a másnapi őrjáratot. Váratlanul megpillantotta a galambot, amint letette a bardáját. Közlegény? Oui, mon chef. Magának parancsba adták, hogy a szegéren utazzék. Hogy került a menetbe? Saját kérelmemre a hadnagyőr megengedte, hogy átadjam a helyemet komolyabb invalidusok számára. Azt hiszem, maga rövidesen elég komoly invalidus lesz. Reggel sorakozó előtt 1/2 órával jelentkezik nálam előörzsbe. Rompé! Galamb elégedetten dörzsölte a kezét, mikor odébb ment. A jó öreg, dühös Latouré majd gondoskodik róla, hogy hivatása teljesítése közben elhunjon. Ezután kisétált a dombok közé, hogy hát, ha meglátja valahol a kísértetet. Tetszett neki ez a hazajáró úrinő. Leült és elővette a szájharmonikáját, hogy csalogassa. De hiába, úgy látszik, elriasztotta a megboldogultat. Csodálatos este van, bajtárs! Szólalt meg mellette Tropauer. A költő alacsony, vastag alakja végig szürke volt a portól. Tárt karral kiáltotta: ó, Szahara, te királynője a pusztáknak! Áldott a por, amellyel a nagy költőt üdvözlöd! Dicső gondolataid vannak, helyeselte Galamb. Csak így tovább. Nincs valami olvasni valód. Napok óta egyetlen rímedet sem élveztem. Volt néhány szép sorom, de most búcsúzom, Galamb, nem olvasok. Hív a sivatag. Valami motoszkál ma bennem. Egy vers, egy gondolat. Szervusz! És elkacsázott. Napóleonő fürtjeit rendezgetve tépelődött újabb rímeken. Rövidesen eltűnt a sötétben. Galamb viszont a halott ember problémáján tűnődött, hogy végleg lerázza a lelki ismeretéről. Egyszerűen becsomagol mindent, és elhelyezi a katonai raktárban. Halála esetén felbontják, és ott lesz a cím, hogy a pénzt és az értéktárgyakat Monsieur Henri Grison örököseinek juttassák el. Henri Grison utolsó címe Avenue Mangetta 9. Ezen a nyomon elindulhatnak. Bum. Lövés. Nyomban felugrott és körülnézett. A táborban már is felharsant a riadó, rohant a szakaszához. A hadnagy hajlekötőben siet ki a táborból, és gramofonon tovább szól odaben. Miért van a légióban minden hadnagynak táska gramofonja? Villant át Galamb agyán egy másodpercre. Berről jött a lövés? Érdeklődik a hadnagy. Senki sem tudja megmondani. Őrjárat indul minden irányban. 10 perc múlva visszatérnek. Szent Isten! Tropauert hozzák. Szegény költő, Galamb alig tudja tűrtőztetni magát a sorban, szeretne odarohanni. Beszélj! Szólt rá a hadnagy. Mi volt? Tropauer felült, a seb nem súlyos, a karját furta át egy golyó. Nem tudom, hogy ki lőtt és honnan, mondta a vastag ember. Sétáltam, álmodozva, ugyanis költő vagyok, Tropauer Hümer a lírikus ember. Kiáltott rá a hadnagy. Jelentést mondj. Kérem, kérem, intette higgadtsága Tropauer, miközben az orvos tisztogatta sebét. Egyszer csak, amint sétálok, egy durranás, a karomat átfúrja egy golyó, és elvágódom. Ugyanis, ha menekülök, akkor a lesipuskás még egyszer lőtt volna. Így azonban azt hitte, hogy megölt. Fúvason újra sorakozott, mondta a hadnagy az altisztnek. Felkarsant a kürt, a terre, vezényelt a hadnagy. Mindenki letette a fegyverét. A tiszt és az altiszt sorra járt puskától puskáig. Aki a lövést leadta, annak nem lehetett ideje kitisztítani a puskáját. Egyébként vizsgálták a závárzatot, a csövet. Ez volt az, kiáltott végül az őrmester az egyik puskánál. Galamb fegyverét tartotta a kezében. Közlegény? Galamb kilépett. Vége a harmadik kazetta második sávjának.